Mennyi édesatyánk, magasztalunk téged megtartó kegyelmedért az elmúlt napokban, éjszakában is, és valóban az a kérésünk, amiről énekeltünk is, hogy hadd lehessen a mai szolgálatunk, jelenlétünk is a te áldásod eszközévé, ebben alakíts bennünket, igéd és lelked által járj előttünk az Úr Jézus Krisztus kegyelmével, hogy nekünk csak be kelljen lépni az előre elkészített jó cselekedetekbe, amelyek várnak ránk. Légy itt velünk, áld meg minket, ígéreted szerint. Amen. Kolossi levél, 3. részéből olvasom a 18. verstől a 23. versig eredő szakaszt. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserűkedőek. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úrnak. Ti atyák, ne bosszantsátok a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek. Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálva, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében félvén az Istent. És valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem embereknek. Gyakorlati tanácsokkal szolgál ebben a szakaszban Pál, úgy is szoktuk mondani, a házi táblák egyike, az életvitelre, a mindennapos életvitelre vonatkozóan, és hogyha összefüggő egy gondolattal akarnánk megvilágítani ennek a résznek az értelmét, akkor abban a kifejezésben találjuk meg, amit így mond Pál, hogy az Úrban, vagy az Úrnak, az Úr félelmében, az Úr színe előtt. Gondoljuk csak végig az ókori világnak a megosztottságait, úr-szolga viszonyait, és mindjárt megértjük, hogy milyen újdonsággal szolgált a fiatal kereszténység abban a világban, ahol nem csak a rabszolga-úr viszony volt mondjuk munkaügyben, hanem hát talán a legismertebb a római jognak a apai joga, a familia potestas, a gyerekek fölött gyakorlatilag élethalál ura volt, eladhatta, munkára foghatta, neki hatalma, palos jog hatalma volt a gyereke fölött, sőt ki is végezhette. Ez ma már szinte elképzelhetetlen azzal együtt, hogy sokat beszélünk a családon belüli erőszakról, de valami hihetetlen aláfölé rendeltségi viszonyt jelentett abban az időben. Ugyanígy a férfiak, nők kapcsolatában is természetesen a fő a férfi volt, és ilyen értelemben kellett, hogy a feleség az ura szaván függjön, és az ura látásmódján függjön. Gondoljunk csak a zsidóságnak a szép válási szabályaira, hogy nem sok kellett ahhoz, hogy a válást kimondtattassam, hogyha a férj kezdeményezte a válást, még akkor is, hogyha volt ebben védelem is, mert körülbelül egy vagy nagyon néhány dolgot lehet felsorolni, a nő védelmében lehetett szó válásról, súlyos, tartós, esetleg fertőző betegség kapcsán, a leprára gondoljatok, amitől rettegett az ókori világ, tehát benne volt még ebben is a védelme a másiknak, de azért az, hogy egymás mellé rendelő viszonyban kell gondolkodni, azt az újdonságot abszolút módon a kereszténység hozta. Persze ez sem valami humanitárius egymás mellé rendelésből adódott, hanem egy alapvető úr-szolga viszonynak a leképzéséről, ahol Isten ura mindennek és mindeneknek, amit teremtett, ami él, ami mozog, ami betölti a teremtett világot, és tessék figyelni, hogy ebben a szakaszban újra és újra visszarendeli ebbe az Úrban való viszonyba a minden emberi egymás mellé rendelt viszonyt, vagy egymás felé rendelt viszonyt, és azt mondja, hogy innen kezdve a dolog másképpen kell, hogy működjön. És ugyan sokszor a személyre vetik a kereszténységnek, hogy nem tett eleget a társadalmi haladásért, de azért ne feledjük el, hogy ha nem is hirdetett meg rabszolga felszabadító szabadságmozgalmat, azért azt az Onésiumszi levelet, ha valaki megolvassa, akkor az képbe kerül arról, hogy milyen belső lelki fejlődés volt a kereszténységen belül, és milyen nagyon fontos mondatokat írt le ott Pál arról, hogy fogad vissza azt, akit egyébként teljes joggal, a római jog alapján akár meg is ölhetnél, hiszen szökött rabszolgáról van szó. Ha az Úrban gondolkodunk, akkor a dolgok értékítélete, rendje egészen másképpen kell, hogy mozogjon, és ilyen értelemben talán helyre zökken a világ, vagy helyre zökkenne a világ, ha ezt ma is komolyan vennénk. És akkor egy picit menjünk közelebb, hogy mi a probléma. Ha az Úrban működik az engedelmesség asszony és férje között, akkor egy csomó kérdés megoldódik szerintem abból, amit ma én most már elképedve vagyok, mert sajnos egyházvezető vagyok egy-két szinten, és higgyétek el, csak a múlt héten én dobtam el az agyamat, bocsánatot kérek a kifejezésért, hogy tudják asszonyok, feleségek tönkretenni a férjük életét, szolgálatát. Példákat is mondok rá. Kimegy egy gyülekezetbe, amelyik lelkészt keres, a lelkész házaspár tisztában vannak vele, hogy egyetlen jelölt szerepelhet, mert egy szolgálati hely van. Meghívják őket egy beszélgetésre a presbitériumba, a bibliaórát tartanak, utána a beszélgetés alakul ki. Kérdezem az illetőket, amikor visszajönnek, hogy na milyen volt a hangulat, ó, minden nagyon flottul ment, bibliaórát elfogadták, szeretik, itt most már csak a formalitások vannak hátra, mondja nekem a férj. Hát én ismerem a atyafit, egy csendes, magától megszólalni se nagyon merő atyafiról van szó. A felesége viszont annál tűzről pattantabb benyecske, hogy ő csendben maradjon, és mi jön a másik oldalon vissza hozzám, ugyanebből a gyülekezetből, ugyanebből a presbitériumból. Mi kérdeztük a férjet, és a feleség szóhoz se hagyta jutni. Minden kérdésre a feleség válaszolt. Minden ötletet, tervet, amit kérdeztünk volna a nagytiszteleti úrtól, akit szerettünk volna helyzetbe hozni, a feleség öntött be bennünket arról, hogy képzelik, mik a terveik, hogy és mint. Ha nem készítettem volna őket fel, hogy még ha közösen, hiszen egy lelkész házaspár nem lehet elválasztani egymástól, akkor sem, hogyha egy lelkész jegyre pályáznak. Ha nem készítettem volna őket fel, hogy okosan, bölcsen csináljátok. Ha a férjet szólították meg, ő válaszoljon. Ha tőle várnak ötleteket, elképzeléseket a gyülekezet vezetéséről, terveiről, akkor előtte megbeszélhettek mindent egymás között. Engem az sem érdekel, hogy otthon kiviseli a nadrágot, meg kitartja a kezében a fogalmat. De bölcsek legyetek, amikor kiléptek ezzel az egésszel egy közösség elé. Hát nem. Mindent elrendezett az asszony, amit én értek, mert a férjét valószínűleg bölcsen rendezgetni kell. Szokták mondani a közmondást, hogy a férj a fej, de a feleség a nyak, és mégiscsak a nyak szokta forgatni a fejet. Én ezt mind elfogadom. Csak amikor egy pici diplomáciával, egy pici odafigyeléssel, egy pici rendeződéssel kéne helytállni, akkor kiderül, hogy sorba csődöt mondunk, és nem fogják érteni az atyafiak, ki fogok menni most a hétvégén ebbe a gyülekezetbe, leülök én is a prezsiterekkel, meghallgatom őket, elképzeléseiket, még egyszer megpróbálom eladni ezt a házaspárt ebbe a gyülekezetbe, de már látom azt, hogy a legnagyobb elképedést fogom okozni, amikor beszámolok nekik arról, hogy gyerekek, amit ti sikeresnek, nagyon flottul, nagyon pompásan lejátszottnak, gondoltátok, az ezért, meg ezért, meg ezért nem ment. Próbáltak felkészíteni rá benneteket, nem jött össze. Úgy gondolom, hogy a szeretet, különösen a páli szeretet himnuszt végigelemezzük, akkor néha bölcsen tud hallgatni, meg elfedezni is. A legjobb meggyőződésem ellenére is, amikor azt hiszem, hogy én fogom a dolgot rendezni, meg az én erőmre, meg az én látásomra van bízva, hogy egy ilyen helyzetet rendezzek. Ha bölcstelen vagyok, és hogyha ideje korán megszólalok, az egészet tönkreteltem. Nem egy ember életét, nem egy ember szolgálatát, mindannyiunk életét, családját, gyülekezeti lehetőségeit és a többit is. Kezdhetem előről a kuncsorgást ennek az atyafi házaspárnak az életében, hogy talán egy másik gyülekezetbe kezdjük újra. Kíváncsi leszek, megértették-e a leckét. Azt szokták mondani, hogy a dolog a társas kapcsolaton sok múlik, de a társak figyelmén, lelkületén, igényességén, érzékenységén is sok múlik, és ahhoz valami hihetetlen, nem is tudom, hanyadik érzék kell, hogy tudjam a megszólalásnak az idejét, és tudjam az elcsendesedés idejét. Tudjam azt, hogy a páromért, a társamért mikor maradok csöndbe, és mikor nem szólok, és tudjam azt is, hogy mikor kell teljes hanggal üvölteni, megint csak a társamért. Ha ezt veszi le egy külső közösség, hogy nem magamért, nem a magam előre menetegért, nem a magam dicsőségéért, nem a magam dolgaiért, hanem a társamért hadakozok, akkor elkezd működni a dolog, és én úgy gondolom, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Én nem tudom, mit lehetne kezdeni a teológián, hogy a leendő lelkész házaspárokat ebbe a kérdésbe föl tudjuk készíteni. Most már gyanítom, hogy valamit csak tennünk kéne, és fejezzük be azt, hogy a nők elmondják, hogy miért kell emancipációs üzével rendelkezni. Mondjuk el most már lassan férfiak, hogy nők hogy tudják tönkretenni a szolgálatát egy-egy férfinak, akkor, amikor még el se kezdte. Ez is fontos része lenne, ha az Úrban gondoltuk el a közös tevékenységet. Gyermekek, úgy gondolom, hogy itt is arról szól a dolog, amiről egyre kevésbé szól a modern időben, hogy hát nem foglalkozik, villanypásztor neveli a gyereket, amit számítógépnek vagy televíziónak hívunk, aztán csodálkozik, hogy hát most miért legyen engedelmes? Miért beszélje meg a dolgait? Miért mondja el a kis életének a dolgait? Megkérdezi esetleg a szülő, mert érzi, hogy bajban van, hogy mi történt az iskolában? Semmi. És körülbelül ennyi a napi kommunikáció. Ezek a nyomorúságok valahol megint azt jelentik, hogy az Úrban nem tudtunk eddig időt szánni, energiát szánni, beszélgetést rászánni a gyerekeinkre, és a dolog innen kezdve persze arról is szól, hogy hát akkor mit tiszteljen bennem a gyerek? Miért legyen szülők iránt elkötelezett tisztelettel, ha ő nem kapta meg azt a tiszteletet, azt a lehajló szeretetet, amelyben növekedhet, kiteljesedhet az élete? Atyák, ne bosszantsátok gyereketeket, hogy kétségbe ne essenek. Luther, a klasszikus kép, úgy gondolom, ezt ismerjük Luther életéből, aki egy nagyon szigorú apja volt, és Luther leírja, hogy neki nagyon-nagyon nehezére esett elmondani a rendszeres imádságot, a mi atyánkot, pontosan azért, mert mindig eszébe jutott az apja. És azt tanácsolta Luther, hogy persze nem kell a páncát, a fenyítéket megvonni a gyerektől, de azért legyen ott a pálca mellett egy alma is. Hihetetlen gondunk ebben az egész kérdésben, egymás megbecsülésében, akár munkahelyen, akár aláfölé rendeltségi gyermek-szülő viszonyban is, hogy dicséretet is kell mondani, és játszani engedt gyermeket, ugye, ahogy a költőink is mondták. Ebben benne van az is, hogy értékelem, amit értékelni kell, meg a munkatársamban is értékelem a napi robotban való hűségét, helytállását, és fontos, hogy ilyen szavak is elhangozzanak, meg ilyen biztatások is elhangozzanak, mert azt ne gondoljuk, hogy kinek-kinek nincs ilyen értelemben gyermeksége felnőtt korában is, akkor, amikor végezzük a napi robotot. A szolgák pedig azért és figyeljenek oda a kapcsolatra, a munkával, munkahadójukkal, mert nem embereknek szolgálnak csupán. Hát ezt megint csak az Onésimus levélből is le lehet vonni tanúságként, hanem ezekben a dolgokban együtt mozgunk az Úristen színe előtt, szem előtt, és feltételezzük azt a jót egymásról, hogy ki a maga hivatásában, a maga látásában, a maga szolgálati területén ha hitből építkezik, akkor az Úrnak igyekszik kedvesnek lenni, és úgy is lehet őt majd elszámoltatni a dolgokról. Sokkal kevesebb feszültség, sokkal kevesebb munkahelyi vagy egyházon belüli gyülekezeti feszültség lenne, hogyha ezt mernénk egymásról feltételezni. Azzal együtt tudom, hogy emberek vagyunk. Tegnap volt egy egyházmegyei tanácsülésünk, és ott beszélgettünk többek között bizonyos jelentések, statisztikák dolgairól, hogy hiba hibára, összekevert számok sorozata. Megelégeltem, és azt mondtam, hogy jó, akkor felállítunk egy bizottságot, amelyik most már nem az esperes személyes hosszú hadjáratát fogja képviselni, vagy szeretetét, hanem teljesen neutrális módon kiszűri azokat a dolgokat, és úgy terjeszti a testület elé, hogy már tudjuk, hogy itt miért írt le az illető. Azt mondja nekem az egyik kollega, hogy az nagyon szép, hogy én azt feltételezem a lelkészekről, hogyha megkérdezik értelmes magyar nyelven egy adatról, akkor lehetőleg az igazságot írja be. Az már gyanús, hogyha ugyanazt az adatot egy másik papíron, amit szintén mi kérdeztünk, más számot ír be, mert akkor már legalább kiderül, hogy valami nagyon nincs rendben. De azt mondja, azt is értsen meg, hogy hát néha kísértés is van, és mi is emberek vagyunk. Hát mondom, ezt én elfogadom meg, tudom is, de ettől, ha azt várjátok el, hogy én értetek, mindent megteszek, azt is feltételezzétek, hogy én a legjobbat feltételezem rólatok. Nem tudok másképpen Krisztus Anyaszent Egyházába gondolkodni. És hibázni lehet, meg tévedni lehet, emberi dolog. A kísértésbe is lehet akár elbukni is, csak akkor is vagyunk olyan testvéri közösségbe, hogy a bukásainkról is adjunk számot. Eltévesztettem, rosszul írtam be, sokat akart a szarka, aztán nem bírta a farka, vagy a közgondás mondja. Fésüljük újra ezt a dolgot. És ennyi. És nem kell beindítani a jogi gépezetet, és nem kell egymásra sanda szemmel nézni, és nem kell megbélyegezetten tovább menni 600 évig, hogy ez egyszer rosszul jelentett le valamit, hanem nagyon egyszerűen elejét vehetnénk annak, hogy az Úrban van bocsánat is. Mert tévedni emberi dolog. Hibázni benne van minden embernek a mindennapi jogába. De ha ezt nem tudjuk szintén úgy rendezni, ahogy itt Pál kéri, hogy az Úrban, akkor milyen közösséget építünk? Akkor van-e értelme beszélni arról, hogy igen, meg mi közösségben vagyunk egymással? És az Isten dicsőségére, az Isten országa építésére való. Valamit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek, mondja az apostol. Csendesedjünk el imádságra. Megvalljuk neked, mennyi édesatyánk, hogy bizony újra és újra lehúz bennünket a lélek világából ez a sárgolyó, és néha úgy is tudunk viselkedni, hogy semmi más nem képviselünk, mint hogy mi is iszabbirkózásban vagyunk. Pedig fölül kellene tudni emelkedni pontosan a te kegyelmedből, pontosan azért, mert te igazítottál meg szavaddal, pontosan azért, mert te hajoltál alá Krisztusban ezért a világért, hogy mégis mindennek ellenére is lélekből tudjunk építkezni, gondolkodni, tenni, egymásról, közösségről, jövőt tervezve gondolkodni, és így építeni országodat. Adja ez nekünk látást, felülről vezetettséget, bölcsességet, akkor is, amikor a legnehezebb, akkor is, amikor a legnagyobb feszültségek vannak bennünk és körülöttünk, akkor is, amikor semmi mással nem tudjuk megoldani ezeket a dolgokat, csak néhány testvéri szóval, és azzal az indulattal, amely volt az Úr Jézus Krisztusban. Így kérjük a te békességedet először a magunk szívébe, magunk gondolataiba, hogy aztán azt tudjuk továbbadni, azzal tudjunk építeni, helyrehozni, gyógyítani sok-sok közösséget, gyülekezetben, munkatársi közösségben, családban, barátságokban egyaránt. Ehhez adj látást, és ehhez rejts el magadban bennünket újra és újra, nap mint nap. Amen.